Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. 5. rész.
Tuareg teja mellett.
Monik azt mondja, kényelmetlenül érzi magát, mintha felelős lenne a balesetemért. Tudja, hogy ez készőrület. Mégis, nem sikerül kivernie a fejéből, amit a fétisiszta Tusszán mondott neki, hogy a hétvége táján majd jön egy jel. Nem tudható előre, mi lenne az, ami jelzi, hogy megindult az ellenakció az illellai marabú Moniknak ártani akaró varázslata ellen. Tusza akkor hozzátette, hogy az előre nem látható esemény nem feltétlenül Monikot, esetleg közvetlen környezetét érinti. Lehet ebben valami. Az az igazság, hogy nekem is eszembe jutott. Én is tudom, hogy ez őrület. Mégis, a fájdalomtól kábán, mintha látnám a láthatatlan erő küzdelmét a levegőben, a togói keresztény animista fétisista és a nigeri muzulmán animista marabu hatalmi harcát a bozó szellemei fölött. Eltolták a varázslást, rosszul céloztak. Egy félretájékozott vagy engedetlen démon felbőszülten nekem jött, és addig lögdösött békés óvodám ártatlan fatörzséhez, amíg alaposan össze nem aprította a belsőmet. Más magyarázatom nincs arra az élményre, hogy micsoda erővel és miért többszörösen merődtem a fához. Monik dohogott az orosz anesztéziás orvos ellen, még csak meg sem röntgenezett, és elvitt Galmiba, az amerikai kórházba. Újabb 100 kilométer kiméletlen zötyögés törött csontokkal a terepjáróban. Csillagokat láttam. A kórház előtt irtózatos sorállás. Állnak, ülnek, fekszenek a betegek a tűző napon, egymás hegyén hátán, piszkosan, időnként nyílt sebekkel, szerencsétlenül. Míg a kocsiban várok, Monik sorba áll, de egy idő múlva észreveszi egy ápoló, és előre viszi. Mert fehér, nem kell várakoznia. Mielőtt ezen jogosan fölháborodnánk, hozzá kell tennem, hogy a számlánál is megkülönböztetés van. A fehérek sokat fizetnek, a nigeriek semmit, vagy csak jelképesen. Ami szerintem rendben is van. Egy fiatal kínai orvoshoz kerültem, kedvesen mosolygott, megértően mondta, hogy ez tényleg nagyon fájhat, mutatta a röntgenfelvételeket. Kétféle gyógyszert adott, darabra kiszámolva, kis papírzacskóban. Az egyikre azt mondta, vaderős, és jó nagyot kacsintott. Meglátom, remek lesz, 5 napon át szedjem. A másik, az enyhébb, majd jöhet utána. Kacsintását később megértettem. Illellai ágyam mellett a kis ventilátor napokon át klasszikus zenét sugárzott. A kórházi kábítószerrel némileg tűrhetőbben telt az idő. Telt, az túlzás mozdulatlannak tűnt, mint én az ágyon, de el voltam vele. Délutánonként benéztek a beteglátogatók, Szélesztán, Beatrice férje, dolgott, hogy ez a niger, látom milyen, bezzeg, ha togóba lennénk, már el lehetett volna intézni, hogy annak rendje és módja szerint eltörjük egy fekete kakas lábát, és már is jobban lennék. Ebben történetesen kételkedtem. Mindent még ilyen kába állapotban, Afrikától mélyen átitatva sem tudok elhinni, ám bár... Ha az mer egyáltalán az eszembe jutni, hogy netán a bozót szellemei lögdöstek a fához, akkor logikusan a kakasláb töréses gyógymódot is el kellene fogadnom. De hát az már nem megy. Az első napokban Róza két erős, fiatal karja nélkül föl sem tudtam kelni az ágyról. Naponta többször benézett hozzám, most már nem csak vizet hordott nekem, de reggelente se szó, se beszéd kitakarított a házban. Az iskola részben példás rendet rakott könyvek, rajzok, papírok, játéknak való dobozok és színes rongyocskák között. És egyik nap a hátam mögött, mert hogy én csak fekszem az ágyon, fogta a szennyes fehér nememet és kimosta. Különben a fokár mos rám, ez benne van a Monik által nyújtott teljes ellátásban, és ruhát, törülközőt, lepedőt jelent, az ember nem adja oda egy tuareg nemes embernek a bugyiját kimosni. Szerintem egy togói fiatal parasztasszonynak sem. Mondtam is Rózának, hogy köszönöm, de ezt ne tegye, napról napra jobban vagyok, ezt megcsinálom majd én magam. Nem értette. Azt mondta, de hiszen nincsen ebben semmi, ez számára természetes. Mert ő engem az anyának tekint. És láttam rajta, hogy tényleg így van. Öntött el a hála, persze, de azért a bugyikat nem adtam. Az első 5 nap majdnem mozdulatlansága alatt nagyon dolgozhattak a sejtecskék az összeforradásért, mert azután már minden nap könnyebb volt. A 10. pedig, hétfőn, újra kezdtem az óvodát. Arra a hétre még csak a 2 főgyerekkel, Colettel és Kirisánnal, és fizikai mozgásban óvatosan. Új ügyességi játékot vezettem be, ki mit tud a földről a lábujjaival fölemelni, mert ekkor még nem tudtam lehajolni, és nagy gyakorlatra tettem szert abban, hogy miként lehet a mesztelen lábujjakkal megkaparintani papírlapot, ceruzát, nyitott dobozt, vagy bármilyen földön heverő tárgyat. Colette minden nap pontosan számon tartotta a gyógyulásom fokozatait. Óvó néni, már gyorsabban álltál föl a székről. Óvó néni, te most egy kicsit lehajoltál. Úgy mondta, mint aki értesít engem a jó hírről. A következő hétfőn már kinyitottam mindenki előtt az óvoda kapuit. A kis halszák megilletődötten jöttek vissza. Eleinte óvatosan méregettek. Fogadjunk, hogy ők is rontást sejtettek a dolog mögött. De a baj emléke hamar feledésbe merült. Megotthonosodtak újra, azaz sokkal inkább, mint korábban. Nem sokára nehézségeim lettek lefejteni őket magamról, ahogy lögdösődve, nevetgélve másztak föl az ölembe, hátamra. Egyszerre. Gondolkodtam, mivel viszonozzam Rózának, hogy ápolt, és főleg, hogy naponta alaposan takarított. Jött magától, és csinálta, minden reggel legalább egy órán át. Egyszer szóltam neki, hogy nem fontos már ekkora tisztaságot tartani. Nevetett, azt mondta, dehogy nem fontos. Ha már így van, akkor a legjobb lenne, ha továbbra is velem maradna, akkor is, ha nem vagyok beteg, csinálja csak, ahogy eddig, adnék neki visszamenőleg is havi fizetést. Róza helyeselte az ötletemet. Látszott rajta, hogy ő ezt a házat rendben akarja tartani, mert szeret elidőzni a könyvek között, meg megáll olvasni. Kíváncsi a mikrofonos magnóra, fényképezőgépre, írógépre, mindegyiknek meg akarja tanulni a használatát. Világos volt, hogy az üzlettel mindketten jól járunk. Később majd, amikor félénkségét legyőzve végre elmondja nekem élete történetét, jobban megérthetem, miért porolgatja olyan nyilvánvaló szeretettel a könyveket. Most már én is olyannak látszom, mint mind az afrikás fehérek, megvan a személyzetem, aki ellát. Csak hogy a Rózát nem tudom a személyzetemnek tekinteni. Ő mondta, hogy a lányom. És amikor tiszteletteljes, akkor úgy érzem, az leginkább a koromnak szól. Afrikában őszinte az idősebbeknek kiáró tisztelet. Aki többet élt, több tapasztalata van, az biztosan többet is tud. Ki kell kérni és meghallgatni a tanácsát. Róza úgy mondja, szükségünk van az idősebbekre. Nővére, Beatrice például, iskolás korában apjuk togói tanyájáról a családnak egy olyan ágához került, ahol a nagynéni jó tanácsokat adott neki. Így elvégezte a varróiskolát, és van szakmája. Róza másik nagynéninél, másik faluban, ahol szintén volt iskola, nem kapott jó tanácsokat, sőt, semmilyen tanácsot sem, pedig szüksége lett volna rá. Most már késő. Úgy alakult a sorsa, hogy ott kellett hagyni az iskolát az 5. osztályban. Pedig mindig is a tanulás volt a vágya. Férjhez menetel, család nem érdekli. Földműveléshez, kereskedéshez nincs tehetsége. Próbálta, nem megy, inkább tanulni akar. talán egy számítógépes tanfolyamra beiratkozni. De ehhez előbb be kellene fejeznie az általánost. Azért akar keresni, pénzt gyűjteni, hogy visszairatkozzon az iskolába, akár a kicsi közé is beül, csak tanulhasson. 22 éves. Arra gondolok, hogy ha mondjuk Kispesten születik, ahol Hajdan gimnáziumi tanár voltam, simán és bonyodalmak nélkül eljutott volna az érettségig, és tovább. 3 héttel a bordatörés után Monikkal újra elmentünk Birnikorniba. Az ögykülődős autózás már nem volt fájdalmas. Gyógyultnak tekintettem magam, bár egy kicsit még törékenynek. Mégis feltűnő a gyorsaság. Európában a lábtöréseimet mindig 6-7-es gipsz követte. Itt ez a borda, amelyet különben sem lehet begipszelni, fele annyi idő alatt, mintha már rendbe is jött volna. Megint csak ámulok a teremtés csodáin. Több mint 5 évtizedes csontok milyen ügyesen és hamar meggyógyítják önmagukat. Toussaint nem tudott mit kezdeni a történetemmel. Mondtam neki, te nekem a múltkor minden ellen való védelmet adtál. És tessék, azonnal eltört a bordám. Ez most mit jelent? Mire ő? Megmondtam már akkor is, hogy ami a sorstól jön, az ellen nem tudok tenni, csak az ellenségeitől tudlak megvédeni. Ez igaz, megmondta. A fétisiszta bája minden esetre megcsappant, pedig továbbra is mélységesen őszintének látszik, tekintete figyelmes, mormolása a szellemekkel, nem szélhámosság. Nincs kétségem afelől, hogy csak ugyan hall hangokat a fejében. Közben megvan a praktikus józan esze, fölteszi a ravasz kérdést, hogy törte már vajon máskor is csontom. Nyert. A felelősség az enyém. Ez már az 5. csonttörés az életemben. És hogy most fáj először igazán, az csak ráadás és fűszer a történetben. Gyöngéden bekenegeti, kicsit még érzékeny baloldalamat, ez is karitévaj, gyógynövényekkel dúsítva. Aztán tudni akarja, van-e még valamilyen kérdésem. Nincs igazán, de azt azért meg lehetne tudakolni, ha már itt vagyok, hogy Afrika meg én, ez a történet szükségképpen mindenféle testi bajokkal jár számomra? Ne aggódjak, üzenik a szellemek, ne tartsak semmitől, tudjam, hogy védve vagyok. Most nem a múltkori, úgynevezett általános védelmet nyújtó varázslásról van szó, hanem a sorsomról, amely olyan, hogy alapvetően védve vagyok. Köszönöm, ezt már én is tudom, volt alkalmam hosszú életem során észlelni, ezért is merek bozót életkalandokba belevágni. De nem bánom, ha a helybéli szellemek is tudnak róla. Legalább ehhez tartják magukat. Tárt karokkal fogadom az újra megnyitott óvodába érkezőket, mert jönnek egyre többen, a nagyobbak is. Ez már olyan, mint egy osztatlan falusi iskola. Sztrájk van, az állami iskolák zárva, elemitől egyetemig, mert a kormány nem fizeti az alkalmazottait, akik viszont nem akarnak tovább ingyen dolgozni. Az egészségügyben ugyanaz a helyzet, mint az oktatásban. Afukár egyik rokona, északról látogatóban, azt meséli, hogy az agadezi kórház még a minimális ellátást sem vállalja. A betegek a csukott kórház kapu előtt halnak meg. Ha nyitva lenne, az sem segítene, mert az utolsó hónapokban már semmiféle gyógyszerük nem volt, még aszpirin és nivakin sem. Persze, ez észak, a tuareg lázadás világtól elzárt területe. Míg én betegeskedtem, sikerült a 9 párti koalíciós kormánynak és a tuareg fegyveres ellenállók szövetségének megállapodnia egy 3 hónapos, megújítható fegyverszünetben. De a kórház zárva maradt. Kintről az élet hangjai jönnek, megint teli hold van. Ilyenkor eleven a tér, nagy banda gyerek gyűlik össze, 10-12 évesek, szól a tamtam, a fiúk dobolnak, a lányok énekelnek és táncolnak. Zörrenés a hátam mögött. Fölismerem a hangot, egy svábbogár szaladt át az egyik gyógyszer már majdnem megürült alumínium lapján. A konyhának, könyvtárnak és irattárnak használt, vályok téglákra helyezett deszkapolcokon. Az éjszaka hangjai már nem rejtélyesek. Tudom, vagy azt hiszem tudom, mi zajlik körülöttem. El is fogadtam. Csak azt nem értem, a híres világutazók miért szokták titkolni leírásaikban, hogy a nagy kalandok kis pillanatait a kínzó kényelmetlenségek töltik meg. Márpedig kis pillanatokból áll az életünk. És akadt közöttük feledhetetlen. Tejázom a Fokárral és Szekinával. A tuareg teja a parázson készül, lassan, hosszan főnek a zöld tealevelek a vízben. A végén rengeteg cukrot tesznek bele, és hogy oldódjon és keveredjen, hosszasan öntögetik a poharakba és vissza. A sivatagi tejafőzés szertartása szerint jó magasról kell tölteni a kannából a picike poharakba a habzó, forró, sűrű teát. Keserű is, édes is, nagyon finom. Az első főzet iszonyú erős, a többi kevésbé melbevágóan. És én karát mondom az ő nyelvükön, vagyis második vagy harmadik főzetet kérek. Az elsőnek meg sem jegyeztem a Tamasek nevét, azt úgy sem iszom, ha csak nem akarok heves szív, dobogást és ébrenlétet reggelig. A tuaregek azt mondják, az első teja keserű, mint az élet. A második erős, mint a szerelem. A harmadik szelíd, mint a halál. Székina szokásos fekete lepleiben fölhúzott érdekkel üldögél a gyékényen. Bámul a parázsba. Halkan, félénken énekelni kezd, mint aki először dalol életében. És mégis melegen és telten, mint aki most viszont mindent, ami már nagyon földgyűlt benne, el akar ezzel mondani. A dallam kellemesen monoton. Székina dúdol is, zümmög is, énekel is. Próbálom követni a Tamasek nyelvű szöveget, ismétlődőnek hangzik. Férje, a Fokár, aki elnyúlt a gyékényen, felkönyököl, figyelni kezd. Egymás szemébe mélyednek. Székina énekel. Úgy hangzik, mint egy ősi szerelmes nóta. Alapdallam, örökké ismételt melódia. Székina énekel, a Fokár figyel, mosolyog mindkét oldalról. Közben a nő megmegáll, hogy hatalmasakat sercincsen oldalra. Ugyanis ő is bagórágó, ez nagy köpés igényt vált ki. Itt az emberek lenyűgözően tudnak minden szét spriccelés nélkül messzire köpni óriásiakat. Székina is művésze ennek, meg az éneklésnek is. A szép fiatalasszony sugárzik. Tetőtől talpig semmi más, csak ez a belőle áradó, monoton, szerelmes dallam. Körül bugyolálja vele a férjét. Már csak ketten vannak a világon. És a nóta tart, tart, vége érhetetlenül ugyanúgy, és vége érhetetlenül szépen. Később megtudom, hogy Isumár dal volt, a Tuareg rebelliót megelőző és kísérő zenés szamizdat egyik darabja. Elköszönök tőlük. Ártúfát Székina, ártúfát a Fokár. A holnapi viszontlátásra. Gyönyörű az éjszaka, mint itt mindig. Ágyamat kiköltöztettem az udvarra, most már tényleg nem fog esni. Eljött a rövid meleg évszak, jó párás és nehéz, és idén csak ugyan rövid, mert az esők elhúzódtak. Már is jelentkezik a harmattan, az északkeleti szél, a következő évszak névadója. Hónapokon át fogja a tüdőnkbe hordani a sivatag homokját. Matracom rövid és négyszögletes. Átlósan alszom rajta. Véd a fönn faágra kötözött, len matrac alá begyűrt szúnyogháló. Átlátszó piramis, magzott burok és királyi sír. Fölötte a fa ritkás levelein túl a nyitott ég, a mélységes mély afrikai éjszaka. Azt hiszem, megérkeztem. A próbatételen túljutottam. A bordatörés óta egy karcolásnyi újabb sérülésem sincs. Testem is, lelkem is könnyű, elveszítették fölös terheiket. Tudom, hogy szükségük volt az elmúlt hónapok megrázkódtatásaira. Most magukhoz tértek, jelzik, hogy elégedettek az új helyzettel. Viszonyuk egymással és velem, aki nem mindig tudok parancsolni nekik, most rendezetnek mondható. Egészséges vagyok, nincs semmi kényelmetlenség vagy zavar, a külvilág és belvilág korábban néha irtózatos távolságai miatt. Itt és most hiánytalanul azonosulok azzal, akinek, aminek látszom, fehér óvónő egy afrikai faluban. Alinak, az Illellai Holland Fejlesztési Terv nigeri igazgatójának gyereke született, részt vehetek egy Hausza muzulmán keresztelőn. A névadás ünnepségét a moszlimok is így mondják, legalábbis amikor franciául beszélnek, battem, keresztelő. Az eseményre Taouába megyünk, a fiatal asszony anyai ágú rokonainak a házába. Nem tudom a magyarázatát, hogy az apa a keresztelő napján miért nem teheti be a lábát egész nap a házba, sőt, még a ház előtt mindig reggel 7-kor tartott szertartáson sem vehet részt. Ez egyébként gyorsan lezajlik. Jön a marabú, levág egy birkát, aztán elmond egy imát, ennyi az egész. Az ügyben érdekelt csecsemőnek jelen sem kell lennie. Az egyik asszony meséli, hogy az ő vidékükön a csecsemő részt vesz a saját keresztelőjén, ha fiú 3-szor, ha lány 4-szer suttogják fülébe a nevét. Miért? Nevetés. Biztosan, mert a lánynak többször kell mondani, hogy megértse. A keresztelő ünnepségre fölfogadott férfiak az udvaron megnyúzzák és nyásra húzzák a birkát. Hosszú órákon át sütik a parás fölött. Mindenki eszlesi. A húsevés lesz az ünnep lényege. Ali a kislányának, csak kislány, de örülünk neki, az is gyerek, mondja felvilágosultan, a Ferdos nevet adta, ami azt jelenti 7. Magyarország. Ide akar minden muzulmán eljutni, de napjainkban ez már nehéz, jegyzi meg. Mindenki olyan nevet ad a gyereknek, amilyent akar, bármilyen szó lehet, a lényeg a jelentése, mert ez meg fogja határozni az életét. Valamelyik könyvben olvastam egy csodálkozó nyugat-afrikairól. Mária? Miért adnak ilyen nevet egy kislánynak? Azt akarják a szülei, hogy sose ismerjen férfit és szűz maradjon? Ilyesmi Afrikában elő nem fordulhat. A reprodukcióra képes nő érték. Meg is kell adni az árát, gondoskodik a házban a vízről, a táplálék elkészítéséről és az utánpótlás termeléséről. A gyerekek jelentik az öregkori biztosítást. Nem csak a fiúk, akik majd tovább kapálják a köles szorgott niebét, amíg az erőtlenné vált vén ül a nagy fa alatt, bölcseket mond és tanács a parancs, hanem a lányok is, akikért a jövendő férj éveken át részletekben fizet, pénzben, jószágban, hogy kárpótolja a családot a lány kieső munkaerejéért, amikor majd elviszi a szülői háztól. Melyik kultúra becsüli meg jobban a nőt? Az, ahol elvárják tőle, hogy saját személyen kívül még hozományt is vigyen? Vagy az, ahol fizetnek az értékéért? Kint az udvaron rengeteg nő nyüzsög a hatalmas kondérokban készülő kuszkusz és csípős szósz körül. Benn a házban, egy aprócska hátsó szobában az ifjú anya üldögél az ágy szélén. A falnál körben 6-8 szék az egymást váltó látogatók számára. Mindenki szépségesen felöltözve, az anya fényes, mélyvörös, damasztos, sejmes, tarkán, de főleg arannyal hímzett ruhában. A kicsinosított kisbabát is gazdagon hímzett takaróba bugyolálták. A takarót a látogatóknak illik figyelmesen megnézniük és megdicsérniük. Jelképes darab, anyagának és hímzésének minősége jelzi, mennyi pénzt költöttek rá. Az emberek és családok megbecsültsége egyértelműen a gazdagságuktól függ. A kis Ferdos saját 7. mennyországának békéjében megserezzent. Szabályos fejű csecsemő volt, különös módon nőies arccal. Fekete festékkel kihúzták a szemöldökét. Azt mondják, ettől később majd szép sűrűre nő. A gyereket körbeadták, minden látogató tartotta kicsit a karján. Valaki szólt, hogy át van nedvesedve. Gumibugyi vagy bármiféle vízhatlan anyagú pelenkázás itt ismeretlen. A már mászni-járni tudó kicsiknél egyszerű a megoldás, csak egy szál rövid ingecskét viselnek, vagy még azt sem. Az anya révetegen megismételte, át van nedvesedve. Maradtunk ennyiben. Amikor a gyerek az én karomba került, az első dicséretek után az egészségéről, a szépségéről és a takarójáról, megjegyeztem, hogy tényleg át van nedvesedve. Köztünk szólva csurompisi volt. Az anya továbbra is mosolygott. Megint csak ennyiben maradtunk. Végre megérkeznek a kuszkuszhegyek, csípős szósszal, a gyárson sült birkák maradékával. Ali fölnyög, három birkás süttetett, a keresztelő 100 000 frankjába került. 7-8 fős csoportokban körülüljük a földre tett hatalmas tálcákat. Kisé begörbített jobb kezünkbe, hüvelyk ujjunkkal besöprünk egy falásnyi ennivalót, picikét meggyurmázzuk, hogy ne hújjon szerteszét, úgy helyezzük a szánkba. Rendes muzulmán csak jobb kézzel nyúlhat ételhez. A balt Allah a fenéktörlésre teremtette. Étkezés után a kézmosó vödörnél megint illetlenséget követek el, bal kezemmel is benyúlok a vízbe, hogy azzal öblítsem zsíros jobbomat. A mellettem ügyesen csak félkézzel tisztálkodótól kapok is egy lapos pillantást.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. Az 5. rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. 6. rész.
A homokszél évszaka. Amikor elnyúlunk a gyékényeken, Afokár Tuareg tejájának parazsa körül, otthon érzem magam. Itt van látogatóban Dula, a vándorárus, fiatal pörférfi. Mosolyogva megjegyzi, hogy minden sivatagi nomád nép ugyanúgy készíti a keserédes sűrű teát, csak azért a Tuaregek nevéről közismert, mert ők a leghíresebbek a nagyvilágban. Afokár nevet, legyint, ő erről nem tehet. Szemlátomást kedveli a Pearl Dulát, akinek szintén vándornépét a tuaregek bizony néha öldösik. Igaz, az arabok is. És az arabok a tuaregeket is. És vice versa, mindenki mindenki ellen. A Szub-Szahara utolsó legelőiről van szó, a nomád élet végső eltűnése előtt. Hogy végső, ezt itt az ilellai teja parazsa mellett mindannyian jól tudjuk. Töprengően és baráti érzelmektől telve heverészünk, afrikai nomádok és európai marginálisok. Bámulunk bele a parázsba, föl a csillagokra. A nagyvilágon nincsen hely, ahol most ezekben az órákban, napokban, hetekben inkább szeretnék lenni, mint itt, ahol vagyok, úgy érzem, magam fajták között. A szép Dula talpig fekete bő köntösében, nyakában mély vörös, díszes bőrtasakokkal, finom, mindent értő mosolyával, olyan, mint egy táltos lelkipásztor. A pölök között is kisebbségnek számító bororó néphez tartozik. Most útban van északról Niamey felé, tarisznyájában ékszerek, díszes tőrök, hímzések, a fővárosban próbálja majd eladni őket. Azt mondja magáról, hogy ő kereskedő és pásztor, az év egyik felében együtt dolgozik idős apjával, aki a jószággal és a család egy részével úgy követi a legelőket és az évszakokat, ahogy azt ezred évek óta szokás. De ebből ma már nem, vagy alig lehet megélni. A bororók tartanak kecskét birkát is, de a tehén a fontos, az az igazi jószág. Tudod, a tehénnel úgy van, hogy abból legyen minél több, mert a tehén az élet, mondja Dula. Ha valamilyen nélkülözhetetlen dolog megvásárlásához pénzre van szükség, megválnak egy kecskétől vagy egy birkától, de ha nagy ritkán egy tehén eladására kényszerülnek, az sorscsapás és családi gyász. Tejen és tejterméken élnek, ehhez egy kis köles is jut, más nincs. A szalmakunyhót a vándorlás során fölállítani, lebontani gyorsan megy. A hideg ellen, amikor eljön a harmadtan évada, ott vannak a kecske és birkabőrök. Csak legyen tehén és legyen tej, mondja Dula, és gyönyörűen mosolyog. Két tenyerében, mint egy szent kelyhet, tartja a lopótököt, lassan megmegállva kortyolgatja a tejet. Az egyik ilellai tehintartó asszonytól vette, körbe kínálja, figyelmesen nézi, ahogy belekortyolunk. Jó a tej, ugye? Igen, Dula, nagyon jó. És ő úgy ragyog, mint a teremtő, amikor kitalálta a tejadó tehenet. Dula is, mint minden Pearl férfi, fejbőréhez tapadó, szorosra foncokfokat visel. A Pearl férfiak arca gyakran nőiesen szép, vonásaik feltűnően finomak. Mindenkinek keskeny, hosszú feje van, testük is vékony, magas, mozdulataik elegánsak, ruganyos, hosszú léptű járásuk messziről fölismerhető. Valóban hercegélyek, talán csak ugyan Sába királynőjének késői leszármazottai. Dula idős édesapjáról mesél. Azt mondja, nehéz a helyzete, ha az öreg olyasmit mond vagy akar, amit ő, Dula, másképpen gondolna. Egyszer-egyszer talán kifejtheti, ha valamiben eltér a véleménye, de ezt jobb nem megismételni. Nem lehet az apának nem engedelmeskedni. Miért? Mert akkor megszeged a hagyományt. De mégis mit csinálsz, ha nagyon nem értesz egyet az apáddal? Hát, az rossz, az nehéz, meg aztán lehet, hogy mégis neki van igaza. Már megvan az élettapasztalata. Én sok mindent még nem tudhatok, nem éltem annyit, mint ő, mondja Dula, aki 32 éves, két felesége és egyelőre három gyereke van. Soha nem járt iskolába, de franciául az életből eléggé jól megtanult. Hosszú beszélgetéseink során gyakran hangsúlyozza, hogy a bororók békeszeretőek, semmi más nem akarnak, mint hogy hagyják őket úgy élni, ahogy eddig. Ám ő is tudja, hogy ez már nem lehetséges. Ettől ilyen szomorú. És attól, hogy miközben szereti, már ő maga sem akarja a régi életmódot. Az egész térség élete erről szól, és ezt nagyon erőteljesen érezni lehet itt, Monik udvarában, ahol a tuareg nemesek, a fokár és szekina, az udvar söprése és a szennyes mosása után elnyúlva a gyékényen népük sorsáról beszélgetnek a gyakran fölbukkanó látogatókkal. Nézem a tuareg afokárt és a pöl dulát. Két szelid ember. Látszik, hogy jól megértik egymást. Azt hiszem, a világ nem népcsoportok, nemzetek, vallások vagy bőrszínek szerint oszlik meg, talán ennél sokkal egyszerűbb a dolog, és mindössze két emberfajta létezik. A nyitott, kíváncsi, és a zárt, ellenségeskedő. Független ez minden nemzeti és csoport hovatartozástól. Ez az egyéni és legfontosabb identitás. Éppen erre gondolok, amikor Dula arról kezd beszélni, kik az igazi nomádok, mi az a nomádság. Nem csupán az az ember nomád, aki sátrát bontva és építve, teheneit hajtva, legelőről legelőre vándorol. A nomádság maga a mozgás, gondolatban és lélekben, mert tudod, magyarázza Dula, kétféle ember van, az, aki szabad, kíváncsi, mozog és figyel, és az, aki nem mozdul, merev, és gyanakodva nézi a mozgót. Mondom, hogy én is éppen ilyesfélére gondoltam, mosolyog, természetesnek tartja, hogy ugyanaz jár az eszünkben. Szekina kislyukatás belesöprögeti a maradék parazsat, befedi homokkal, őrizzük a meleget a következő tejafőzéshez. Szól a zene Monik Magnójáról. Valamelyik északról jött látogató volt az, aki az első Isumár kazettát hozta, legalábbis az elsőt azok közül, amelyeket én megismertem. A számok között felfedeztem azt a hosszú, monoton, szívszorító dalt, itt férfi hangra és gitárkísérettel, amelyet egyszer Szekiná énekelt a férjének úgy, hogy a dallam bevonta őket egy majdnem látható, sugárzó szerelemburokba. Most megértettem, hogy az nem csak szerelmes ének volt. A recsegő öreg kazettákon kézről kézre terjedő Isumár zene a tuareg szamizdat, amely három évtizeden keresztül a történelmi társadalmi korszakoknak megfelelően módosulva előkészítette a tuaregek fegyveres ellenállását. A tuareg a békésnek mondott pöllel ellentétben harcos nép. Szinte egész történelmük során harcban álltak, ha nem külső ellenséggel, akkor egymással. Sok-sok bevillangó tuareg törzs van, meg se kísérlem az áttekintésüket. Évszázadokon át húzódott törzsi háborúikat lovagias szabályok szerint folytatták. A kirabolt faluban például mindig hagyni kellett valamit, legalább egy kis vetőmag maradjon, hogy az ellenségnek legyen miből újra kezdenie az életet. Később majd lehet ismét mindent kifosztani. A hagyomány erős még afokárnak is, aki pedig nyilvánvalóan nem egy hatfi, van kardja. Egyszer büszkén megmutatta nekem szép, régi, díszes darab. Itt illellában nélkülözhető. De majd, ha visszamegy éjszakra, szüksége lehet rá, azt mondja, adódhat úgy, hogy az embernek meg kell védenie önmagát és családját. Karddal. Uramisten! A fokár még egy szúnyogot sem szeret agyoncsapni. Hallgatjuk a Magnóról a lágy, ismétlődő dallamokat. Szekira időnként úgy, ahogy fordítja is a szövegeket. Szabadságvágyról szólnak, harcokról, sebesülésekről, a sivatag szépségéről, a magányról, amikor semmi más nincs, csak a szél hangja és az állatok patáinak dobogása a Szahara homokjában. Vagy arról szól a nóta, amit Szekina nagy vidámsággal közvetít, hogy Timbuktuban akarok teát inni, gyere, menjünk Timbuktuba teát inni. Felemeljük apró poharainkat, menjünk mi is Timbuktuba teázni. Nevetünk, már is Máliban, az ősi tuareg városban érezzük magunkat, kihörpintjük teáinkat, végét vetünk a zenének. Hazamegyünk, a mai nap is rendben volt. Néhány héttel ezelőtt tettem tiszteletemet El Kadi Umaninál, a járás hagyományos főnökénél. Kantonfőnöknek és királynak is nevezik. Családja 400 éve jött ide délre, Agadezből, a sivatag kapujából. Tuareg hódítók voltak, Azután elhauszásodtunk, mondja a főnök kis mosollyal. Arcából keveset mutat, fakó zöld színű, hatalmas turbányát sivatagi módon tekerve viseli, orrát, száját is eltakarja, csak csillogó szeme és körülötte egy 50-60 éves férfi ráncai látszanak. Nemes barázdák, figyelmes tekintet, bizalmat szavazok neki, biztos jó király lehet. A hagyományos főnököknek valóságos hatalmuk nem sok van, de nagy a súlyuk és tekintélyük a helyi népesség körében. A hosszú, széles, enyhén emelkedő főutca végén az utcát mintegy lezárva áll a háza. Előtte a ducokra erősített szalmatető árnyékában a homokra tett gyékényeken üldögél az udvartartás, tucatnyi turbános férfi, őrök, tanácsadók, unokaöcsök. A kantonfőnök fonatkaros székben ül, hozat maga mellé még egy széket, helyjel kínál, szívélyes. Délutánonként itt szokott időzni, ha csak feladatai nem szólítják másfelé. Nézi a falut, háza enyhe magaslatáról messzire ellátni. Beszélget mindenkivel, aki meglátogatja, természetesen bárki oda sétálhat hozzá. Főként kérésekkel jönnek, ruhára, élelemre van szükségük, vagy keresztelő lesz a családban, de nincs pénz birkára, birkaölés nélkül nagy szégyen keresztelőt tartani. Ilyenkor, ha tud, ad egy birkát a saját nyájából ajándékba. Ha nem tud, nem ad. Sok időt tölt bíráskodással. Neki kell igazságot tennie, ha ráment a szomszéd jószága a vetésre, vagy ha válságban a házasság. A családi ügyeket mindig sikerül elsimítania. A bajt az szokta okozni, legalábbis ő így mondja, hogy a feleségtársak féltékenyek egymásra. És ő ilyenkor mit csinál? Megnyugtatom az asszonyokat, utána hazamennek, és megint rendesen viselkednek. Tény, hogy a házasságok válsága közügy. Mindenkinek érdeke, hogy ne legyenek családi gondok. A vitás kérdések rendezése az öregek dolga. Ha nem a család vénei, akkor a marabú, a moszlim tanító, a falufőnök vagy a kantonfőnök próbálja békíteni a házas feleket. A férjet emlékezteti a jó muzulmán kötelességeire. A Koránban is benne van, hogy egy férfi csak akkor vehet több feleséget, ha egyformán tudja szeretni őket. A feleségeket pedig megnyugtatja, hogy nincs okuk féltékenységre, ki-ki arányosan megkapja a jussát, csak várják ki szépen, amíg sorra kerülnek. Egyszer Agadezben megkérdeztem egy férfi két feleségétől, hogyan működik ez a dolog. Nevettek, mondták, két nap, ez a rend, és ezzel ők megelégszenek. Jó volt a légkör, a feleségek úgy viselkedtek egymással, mint két nővér. Nyilván, gondolom, a férj szépen betartotta a szabályokat, nem hanyagolta el egyiküket sem, két éjszakát az egyik, a következő kettőt a másik asszonnyal töltötte. A helyi királynak, a kantonfőnöknek négy feleségétől összesen 25 gyereke van, és eddig 10 unoka született. Mindenki jól van, az egészség rendben, ez a legfontosabb, legyen ennivaló, és ne legyen betegség. Kérdezem, tud-e tenni valamit a járás egészségéért, például, hogy a rendelőben ne fogjon ki a gyógyszer? Azt mondja, a kantonfőnökök évente egyszer összegyűlnek Niamében, akkor beszámolnak a járás gondjairól a kormánynak. És, az segít? Igen. Óvatosan válaszol, semmi esetre sem mondana rosszat az országról egy idegennek. Inkább kérdezget kicsit a francia és amerikai választási szokásokról, az elnök jelöltek tévévitája nagyon tetszik neki. Csillog a szeme, remek ötlet. A hallgatag udvartartásnak le is fordítja hauszára, a férfiak egyetértően bólogatnak. A harmadtán ebben az esztendőben kegyesnek mutatkozik. Nem tölt be mindent éjjel-nappal az állandó szélzúgás hangja, de a levegő azért rendesen tele van a sivatag homokjával. Nincs most nagy meleg. Barátságosnak találom, hogy néha pulóverbe bújjak. Olyan a hangulata, mint egy kicsit hűvösebb nyári estének odahaza Európában. Az idevalósiak többsége, úgy látom, nincs felszerelve eféle simogató ruhanemükkel. ugyanabban a vászon öltözékben és nyitott gumipapucsban járnak, mint eddig, és gyakran fáznak. A nők kendőjüket, a férfiak turbányuk hosszú sálját húzzák szájuk orruk elé a szél ellen, ez minden. A Hogy vagy sorozatok újabb kérdéssel bővülnek. És a hideg, szava? Eleinte azt mondom, oly, szava, nem fázom, az én hazai égtájamon ilyen idő van az ottani legmelegebb évszakban. Hitetlenkedve csóválják a fejüket, kicsit gyanakodnak. Nem udvarias tőlem, vagy talán inkább nem szolidáris, hogy nem fázom. És egy idő múlva magam is úgy érzem, csak ugyan, hideg van, fázom. A hogy létről van mit beszélgetni, sokan köhögnek. Időjárás, egészség, mindkettő állandó és korán sem pusztán formális beszédtéma. Fontos dolgokról van szó. Elmondjuk egymásnak, ha hasmenésünk van. A majom kenyérfa termésének száraz, tört porából lehet hatékony teát készíteni ellene. Az én kincseim között is akad még osztogatni való európai bélfertőtlenítő gyógyszer. Kérdezzük másnap, harmadnap, hogy vagy? Elmúlt már? Nem? És fáj is? Az nem jó. Káj, káj. Az óvodában a gyerekekből folyik a takony. Kikerekedett szemmel figyelik az érthetetlen luxust, hogy egy letépett WC-papírral megtörlöm az orrukat, aztán a papírt kidobom. Megállnak előttem, beletrombitálnak a levegőbe, kitódul orrukból a bőséges tartalom, lassan csurog a szájuk felé, fogom a fejem, jaj, szörnyűködöm. Ez nagyon tetszik nekik. Nevetnek, tartják felém az orrukat, töröljem le. A szemük közben csintalanul csillog, évezik ezt a szokatlan gondoskodást. Talán nem teszek jó szolgálatot azzal, hogy eféle európai módira szoktatom őket. Itt senki nem használ zsebkendőt, gondolom, hogy WC-papír sem, hiszen a faluban nem is kapható. Mi a szomszédvárosból, Tauából szoktuk beszerezni. Egy afrikai regényben mondja valaki a fehérekről, miért őrzik meg ezek a taknyukat egy anyag darabba hajtogatva? Talán ez a talizmányuk? Nem baj, a gyerekek nem hülyék, nyilván otthon nem fogják ilyesmivel bosszantani a szüleiket. Ezzel csak a fehér nő iskolájában szórakoznak, ahol kialakult néhány érthetetlen, de mulattató szertartás. Például a kis sérülések körül. Úgy kezdődött, hogy Colette kicsit fölsebezte magát, nem volt nagyon vészes, de azért gondoltam, jobb lenne fertőtleníteni. Francia-magyar vegyes gyógyszeres dobozomban sérülésekre a magyar sárga por áll rendelkezésre. Colette először picit megijedt, nem fog-e fájni, aztán kérdezte, mi ez. Azt mondtam, varázspor. Csak nem fogom a nigeri bozót közepén egy togói kislánynak, aki már 5 élő nyelvet ismer, magyar szógyanánt éppen azt megtanítani, hogy dermaforin. Ahogy lassan szórni kezdtem a sárga port, a kút kétes tisztaságú vizével lemosott sebre, hirtelen sugallattól vezérelve varázsigét is suttogtam hozzá. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája, zúg a tüske szél, szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. A gyerekek, mert persze izgatottan körülálltak minket, ahogy Colettet gyógyítottam, először lélegzett visszafolytva hallgatták ezt a különös duruzsolást. Aztán egy csapásra nevetni kezdtek, boldogan, felszabadultam, mint akik valamilyen igazán remek, ellenállhatatlanul vicces dolgot hallottak. Ettől kezdve minden kis karcoláshoz igényelték a varázsport és a varázsigét. Nyújtogatták karjukat, lábukat, régebbi már varrasodó sebekkel is, ide, nekem is, én is, hozzám is. Ízzikugulugunyo. Egy tucatnyi fekete kisgyerek fújja, mélységes hittel, hogy ezek a szavak gyógyítanak. Tulajdonképpen nekem sincs semmi kétségem kiberni azt mondani, hogy ez a szöveg nem balzsam. Egyszer Colette nem tudott elboldogulni két kemény papír összeragasztásával, javasoltam, tartsa kicsit hosszabban leszorítva, amíg megfogja a ragasztó. Mondta, jó, de te mondd közben, hogy ízzikugulugunyo. Ha sebet forraszt a varázsige, nyilván papírt is ragaszt. Cserébe Colette-től a következő mondókát sikerült begyűjtenem. Szegény Mumun beteg volt, elvitték a kórházba, de a kórház zárva volt, szegény Mumun meg is hótt. Hihettem volna, hogy a nigeri népköltészet legújabb darabjáról van szó ezekben a kemény időkben, amikor az északi országrészben előfordult, hogy a sztrájk miatt bezárt kórházkapu előtt haltak meg emberek. De nem, a mondóka nem nigeri, hanem togói, és nem is új keletű, már Colette anyja, Beatrice tanulta iskolás korában Togóban. Micsoda földrész! Síppal, dobbal, nádi hegedűvel meghalunk a kórház kapujában. Aztán egyszerre csak a mászuka felől fülrepesztő ordítás. A sovány Rasidu torkából szakadt föl. Ha Rasidu nekiáll üvölteni, az csak is teli torokból történik. Azok mindegy, sosem komoly. Fölemelem a karomba, ezt akarta. Vékony lábaival körbefonja a hátamat, könnyű kis testével teljesen hozzám simul. Kötelességszerűen ordít még 10 másodpercig, aztán ugyanolyan hirtelen, ahogy az előbb nagyra tátotta, becsukja a száját, tartja az arcát, hogy töröljem le a könnyeket, és lecsusszan, megy a dolgára. Rasidu nagy nőcsábász, nemrégiben feleségül vette egy bozott taxi utazásos játék során a nagy hadzsarát, a szikrázó szemőt, aki a leggyönyörűbben tud, és nagyon sokat szokott teli szájjal nevetni. Az eseményről Colette számolt be nekem, aki időközben könnyedén és észrevétlenül hauszául is megtanult, és persze mindent elpletykál, amit a gyerekek egymás között beszélnek. Nem lepett meg a hír. Rasidu egy ideje már csak is a nagy hadzsarát csipkette. A kislány ezért úgy ütötte fejbe, mint egy pajkos menyecske, aki csak teszi magát, de bánatos lenne, ha nem molesztálná ez a fiú. A nagy hadzsara most roskatagon ül a kis székén. Szomorúnak látszik. Feje lelekókad, szeme lecsukódik, elalszik ültében. Lefektetem iskolánk egyetlen, kicsi és közkedvelt matracára. Forró a teste. Az egész banda megrohamozza a matracot. Mindenki le akar feküdni, kicsit tülekednek, de a beteget szépen békén hagyják. Nyilván malária roham, mi is lehetne más. Várnom kell délig, nem vihetem haza, nem hagyhatom egyedül a többi gyereket. Délben hadzsara úgy indul útnak, mint egy alvajáró. Először hagyom, hogy a saját lábán menjen, meg kell tudnom, hazafelé készül-e, vagy a rendelőbe, ahol az édesapja ápoló. A kislány lépeget, akár egy kötelességtudó automata. A szeme menet közben is lelecsukódik, egy panasz szava sincs. Szívós kis szerkezet. Teszi a dolgát bármi nehéz is. Mint aki már egy hosszú élet tapasztalataival rendelkezik arról, hogyan kell a sorscsapásokat elviselni. Látom, a rendelő felé megy. Fölemelem, és ahogy cipelem elnehezült, forró testét a homokos úton, egy földrésznyi gyerek nemzedék súlyát érzem a karomban. Itt nincs hirdogálás, nyafi, önelhagyás. A túlélés akarata erős, már 4 éves korukra megtanítja őket, hogyan parancsoljanak váltólázas testüknek. Átadom a kislányt édesapjának, Karimunak, aki megígéri, hogy a napokban ismét meglátogat. Ő az egyetlen a hausza szülők közül, aki ürügy vagy ok nélkül is bemenész hozzám. Sosem marad hosszan, de egy kicsit azért beszélgetünk. Nehéz a munkája. Doktor hiány, nekik, az ápolóknak kellene az orvosi feladatokat ellátniuk. Karimu mindig kicsit fáradtnak látszik. Szomorúság van a mosolyában. Megállapíthatatlan hány éves, de akármennyi is, valahol 30 és 50 között, az az érzésem valójában fiatalabb lehet, mint amennyinek gondvéste barázdái mutatják. Európába visszaérkezésem után néhány héttel Hans leveléből értesültem arról, hogy Karimu meghalt, tüdővészben. Azt mondják, éveken át próbálta TBC-s bátyát gyógyítani, így kapta meg ő is a betegséget. Tehát, amikor májusban az iskola udvarán barátságos kézszorítással búcsúztunk egymástól, és én azt mondtam neki is, mint mindazoknak, akikkel őszintén rokon szenvedtem, hogy ne legyen ez Isten hozzád. Talán egyszer még visszajövök Illelába, mondjuk inkább azt, viszontlátásra. Akkor már csak 1-2 hete volt hátra. Nem vettem észre rajta. A tekintete szomorúságát életfilozófiának gondoltam. Fölületes néző az ember. Hiába szeretné a lényeget látni. nem látja.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A hatodik rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.